fennállva kérjünk áldást mostani alkalmunkra. Úr Jézus, a mai estén is szeretnénk veled találkozni, veled beszélgetni, és hagyd kérjelek arra, hogy a te szent lelked által mosd át a mi szívünket, a mi elménket, mossál ki onnan minden szennyet, minden olyat, ami nem odavaló, hogy betölthess minket te jelenléteddel, a te szent lelkeddel. Kérlek, munkálkodj közöttünk, és szeretnénk azt a csodát is átélni, hogy egy-egy lélek megújul, vagy éppen elfogadja a felkínált kegyelmet. Így áldj meg minket, hogy ezt a csodát is átélhessük a mai este. Amen. Hagy köszöntsem szeretettel közöttünk Bakai László testvért, ő Békés Csabáról jött, és ott szolgál, és ma este pedig, és ma délelőtt is már közöttünk szolgált. Isten áldjon meg a szolgálatokat.
Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Ma délután a Kolossai levélből szeretnék igét olvasni. Pál apostol írta ezt a levelet a Kolossai gyülekezetnek. A második rész első versét szeretném felolvasni. Kolossai 2:1. Fennállva hallgassuk Istennek az igéjét. Így szól az ige a Kolossai levél második részének első verse. Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van ti életetek, és azokért, akik Laodiceában vannak, és mindazokért, akik nem láttak engem személy szerint a testben. Imádkozzunk. Köszönöm neked, mennyei atyám, hogy gyermeked lehetek. Köszönöm, hogy hatással volt egyszer az én szívemre is a te ígéd, a te szavad, úgyhogy egészen újjá lehettem. Úgy szeretném, atyám, hogyha a te ígédnek ereje és hatása ma is így megnyilvánulhatna a mi szívünkre. Kinek úgy, akinek szüksége van rá, Uram. Te azt jól tudod, Uram. Kérlek, hogy változhassunk te képedre, te gondolatod szerint való emberré. Amen. Az idei tanév nagyon nehezen kezdődött számomra. Ugyanis a egyik legjobb tanítványomat, aki országos versenyen is helyezetet ért el, a szülei kivették az iskolából. Úgy, hogy meg se kérdeztek engem, úgy, hogy nem is tudtam az egész ügyről, hanem csak szeptemberben, mikor megyek be a munkahelyemre, azzal találtam szembe magam, hogy ez a gyerek, ez már nem fog hozzám járni többet trombitálni. Hát, hogy miért is? Nagyon érdekes a történet, ugyanis ez a fiú egy hívő családból származott. Szüleit is ismerem, kóbon hívők, Biblia mércéje annak a családnak, és ez a fiú ez elkezdett elkallódni idézőjelben. Elkezdett inni, dohányozni, kimaradozni, stb. És az íra a pont az pedig az volt, hogy meg is buktatták, nem is egy tantárgyból talán. Itt a szülőknek betelt a pohár, és kivették se szó, se beszéd az iskolából. Pontosabban azért, mikor már el volt döntve bennük, hogy kiveszik az iskolából, megkérdezték tőlem is, hogy mi a véleményem. De az volt bennem, hogy én nem foglalok ebben a dologban állást, mert ez olyan nagy horderejű ügy, hogy nem az én kompetenciám, hanem döntsék csak el a szülő. Eltelt 2 hét, és jöttek hozzám oda kollégák, hogy miért engedtem ezt meg? Hogyan lehetek ilyen? Miért nem küzdök a tanítványaimért? Hát, hogy lehetek ilyen kis nyúlszívű? És mondtam nekik, hogy olyan nagy kérdés ez, meg olyan összetett erre a megoldás, hogy nem tudok én se rá válaszolni. És elmondtam neki, hogy ez a fiú ismerte a jó utat. Ez a fiú, ez tudta nagyon jó, hogy mi az igazi emberi élethez való mérce, és mégis egy rosszat választott. Mégis elindult egy olyan irányban, ami tudja, hogy egy aljas dolog. Tudja, hogy nem egy szép, nemes élethez való. És mondtam, hogy az az ember, aki tudatosan választja ezeket a dolgokat, nem méltó arra, hogy tanítson majd másokat. Nem méltó, hogy olyan ember legyen, aki majd a következő generációt fel fogja nevelni. És amikor így elmondtam egyszer egy kollégámnak ezt, akkor csak ennyit mondott ez a kollégám. Tudod, Laci, megváltozhat. És amikor ezt a szót kimondta, hogy megváltozhat ez a gyerek, olyan, mint hogy evangéliumot hirdettek volna nekem, az örömhírt. Ugyanis a mi életünknek ez az óriási nagy reménysége, ez az óriási nagy lehetősége, hogy megváltozhatunk. Megváltozhatunk. Nem kell, hogy olyanok maradjunk, amilyenek vagyunk. Nem kell, hogy abba bele gyepesedjünk, abba bele szilárduljunk, bele öregedjünk. Lehetünk másak. Ez az Isten kegyelme. Megváltozhatunk. Óriási lehetőség. És ugyanakkor az életünknek ez az óriási nagy veszélye is, hogy megváltozhatunk. Két oldala van a mérlegnek. Óriási lehetősége a mi életünknek, és óriási veszélye. Mert nem csak azoknak van ez a megszólítás, ez a megállapítás, hogy megváltozhattok, akik rossz irányba vannak, akiknek rossz az életük, akik szenvednek saját bűneik miatt, hanem azokat is megállít ez a megszólítás, hogy megváltozhatsz, akiknek jó helyen van az életük. Akiknek az életük a helyén van. Akik Istennel járnak, akiknek azt gondolják magukról, hogy országrészük, osztályrészük van a mennyekben. Azoknak is szól ez a felszólítás, megváltozhatsz. Magadra veszed-e ezt a mondatot, ezt a szót, hogy megváltozhatsz? Komolyan kell venni. Pál apostol nagyon jól tudta ezt. Nagyon jól tudta, hogy az ember megváltozhat. Ebben rejlik a nagy lehetősége, és ebben rejlik a nagy veszélye. Ezért írja itt, hogy tusakodom ti érettetek. Tusakodom ti érettetek, azért, hogy jó irányba változzatok. Pál apostol tusakodott. Kiért is tusakodott konkrétan? Először is tusakodott Pál apostol, könyörgött, harcolt magában a kolossai gyülekezetért, az ott élő hívőkért. Másodszorban pedig tusakodott a laodiceabeli hívőkért, az ott élő emberekért. Miért? Hogyha a levélnek a végére lapozunk a 4. rész 12. versében, akkor azt írja az ige, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Isten minden akaratjában. Legyen teljes meggyőződésetek. Kedves hallgatom, te amit teszel, abba az életformába, amiben élsz, teljesen meg vagy győződve, hogy az a jó? Teljesen meg vagy arról győződve, hogy amit teszel napról napra, ahogyan felépíted a napjaidat, ahogyan felépíted a hetedet, akár gondolkozol már a következő évedről, hogy hogy fogod azt eltölteni, meg vagy-e győződve, hogy az jó? Ha valaki megkérdezi tőled, hogy miért csinálsz így vagy így dolgokat, tudsz-e rá felelni? Vagy egyszerűen csak az a válaszod, azért, mert ezt láttam, azért, mert ezt megszoktam, azért, mert ez a kényelmes. Vagy pedig tudod, hogy meggyőződéssel azt kimondani, azért teszem ezt, mert meg vagyok győződve róla, hogy ez az Istennek akarata. Nagyon érdekes dolog az, úgy tanulmányoztam néha még régebben a hívőknek a történetét. És annyira lenyűgözött az, hogy a hívők életükért, életüket adták egy-egy igazságért. Meghaltak azért, mert vallották azt, hogy a bemerítkezés az egy Isten szerint való dolog. Meghaltak azért, mert kimondták azt, hogy a Mária imádat, az egy bálvány imádás. Meghaltak azért, mert azt mondták, hogy mi nem borulunk le a szobrok előtt, akármilyen templomokban, vagy akármilyen gyülekezetekben. Meghaltak érte. Azért, mert tökéletesen bizonyosak voltak, meg voltak győződve arról, hogy amit hisznek, ami a Szentírásban le van írva, az igaz, az a jó. Arra építhetik az életüket, mert az viszi őket a mennybe. Amit te teszel, kedves hallgatóm, meg vagy győződve róla, hogy ez a jó? Életedet adnád azokért az igazságokért? Ennyire biztos vagy az életedben, amit most élsz, hogy ez a tökéletes üdvözítő út a számodra, út a mennybe? Vagy bizonytalan vagy e felől? Vagy soha nem jártál a dolgoknak a végében? Sokszor azt látom, és a magam életéből is sokszor azt látom, hogy az emberek meggyőződés nélkül élnek. Azért, mert nem szánnak rá időt arra, hogy utána járjanak a dolgoknak. Hogy igazán utána nézenek a dolgoknak, Vagy egyszer végre leüljenek, és számot vessenek a saját életük felett, hogy amit teszek, azt miért csinálom? Értelem nélkül éljük sokszor az életünket. És mikor értelem nélkül, meggyőződés nélkül éljük a mi életünket, olyanok vagyunk, mint a folyóvíz. Arra megyünk, amerre lejt az út. Arra megyünk, amerre a legkönnyebb menni. Arra megyünk, ahol nincsen akadály. De nem biztos, hogy ez a jó út. Nem biztos, hogy ez az üdvözítő út. Sőt, azt kell, hogy mondjam, a folyók mindig lefelé folynak. Az emberi élet ilyenkor mindenkor mindig csak alászáll. Az emberi élet attól lesz nemesebb. Az emberi élet akkor ível fölfelé, még akkor küzdelmekkel, harcokkal van övezve. Az felfelé visz az az élet. De ezt az életet nem tudja az ember élni csak meggyőződéssel. Csak akkor tud az ember neki feszülni egy akadálynak, akkor tud az ember erőt kifejteni, hogyha amiért kifejti az erőt, aminek neki feszül, az tudja, hogy értelmes dolog. Értelmetlen dolgokért az ember nem pocsékolja az erejét. Pál apostol nagyon jól tudta, hogy a Kolosséban élő hívők, hívők. Ők az Úr gyermekei, megváltottai, de veszélyben vannak. Nagyon nagy veszélyben vannak. Azért vannak veszélyben, mert az hitük megvan, de nincs teljes meggyőződésük. Nincsenek belegyökerezve Jézus Krisztusban. Ők még nem készek arra, hogy az életüket adják a hitükért. Ők még nem készek arra, hogyha jön egy hamis tanító, jön az valamilyen tanításnak bármilyen formája, akkor ők azt mondják, hogy nem, mi nem tágítunk ettől, mert mi Jézus Krisztus így ismertük meg, hanem ők elsodorhatók voltak. Érdemes megnézni a Laodicea-beli gyülekezetet. Néhány évvel később írta hozzájuk János apostol a üzenetét. A Laodicea gyülekezethez ezt írja a Szentírást. Tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem hév. Vaj, ha hideg volnál, vagy hév. Így, mivel lágymeleg vagy, sem hideg, sem hév, kivetlek téged az én számból. Mivel ezt gondolod, gazdag vagy, és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, és a nyavajás, és szegény, és vak mezítelen. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a szemedet, hogy láss. Ezt írja a laodiceai hívőknek Pál János apostol. Miért? Miért kerülhettek ilyen állapotba? Miért kellett nekik azt mondani, hogy azt gondolod magadról, hogy te hívő vagy? Azt gondolod te magadról, hogy jól éled az életedet? Azt gondolod, hogy az az igazán jó élet, az az emberi élet, amit te élsz? De becsapod magad. Becsapod magad. Szegény vagy. Téged sajnálni kell. Azért, mert ki vagy üresedve teljesen, le vagy sivárodva, le vagy pusztulva. A te lelked olyan, mint egy kopár sivatag. Csak azt gondolod, hogy te egy üdezöld rét vagy, vagy egy nagy erdő. Nem ilyen a te lelked. Bármivel körülveheted a te életedet, bármilyen gazdagsággal, bármilyen külsőségekkel, a te lelked a sivár és szegény. És becsapták magukat a hívők. Miért? Azért azt gondolom, azért hűltek ki, vagy azért nem lettek sohasem igazán hívőké, mert nem jártak a dolgok végére. Andinak, a feleségemnek asztalán ott volt egy kis lap, a minap, az volt kiírva. És mi lesz veled, hogyha kiderül, hogy a Biblia igaz? Mi lesz veled? Utána jártál ennek, hogy a Szentírás az valóban igaz? Mit fog csinálni, ha kiderül, hogy minden egyes betűje, minden egyes szava szó szerint igaz? Úgy történt, úgy van, és úgy is lesz minden, amit ebben megírtak a szent írók. Mit fogsz akkor kezdeni? Soha nem jártál utána igazán. Talán itt ülsz a padokban évek, évtizedek óta, de soha nem néztél utána azoknak az igéknek, amiknek nem értesz. Amik homályosak a számodra. Még mindig vannak sötét pontok. Nehéz dolog ez. De ilyen a mai hívő, ilyen a mai ember. Csak azt csinálja, amit csináljanak körülötte az emberek, amit lát, a szeme után megy. És olyanná válik, mint itt a Laodiceabeli hívők. Azt gondolja, hogy ő már valaki, azt gondolja, hogy ő már elért valamit, és nem. Még közel se ért el semmit. Olyan nagy kegyelem az, hogy mégis ír hozzájuk Pál apostol. És azt írja neki Pál apostol, tusakodom értetek. Tusakodom értetek. Miért? Azért, mert tudja, hogy megváltozhatnak. Tudja, hogy az egész életük egy óriási nagy fordulatot vehet. A régi elmúlhat, és íme minden újjá lehet. Ezért küzdött értük Pál apostol. De nem csak Pál apostol küzdött értük, hanem ugyanígy küzdött értük a Szentlélek, ugyanígy küzd értük az Úr Jézus. És te érted is, ugyanígy küzd az Úr Jézus. Ugyanígy küzd érted az Úr Jézus, mert tudja, hogy megváltozhat az életed. Nem mondott le te rólad. Olyan szép ez a laodiceai levélhez írt üzenet. De sajnos csak annyit ismerünk belőle sokszor, amennyit én is felolvastam. És az egész gyülekezetet leírjuk. Pedig utána jön a leggyönyörűbb része. Utána jön a leggyönyörűbb rész. Azt írja, akiket én szeretek. Azt írja János apostol, akiket én szeretek. Ezek a nyomorult langyosok. Ezek a semmire kellő hitványok, akikre azt mondjuk, hogy mi olyan hívők nem akarunk lenni. Mi olyanokkal, ne soha nem is közösséget se vállalunk olyanokkal. Mert ők azt gondolják, hogy hívők és közben csak vallásosak. Az Úr Jézus meg azt mondja nekik, ti akiket szeretek. És mit csinál még az Úr Jézus? Zörget náluk, mert velük akar vacsorálni. Meg akarja az Úr Jézus az ő szent drága életét osztani ezekkel a nyomorult emberekkel. Miért? Miért mond ilyet? Azért, mert hiszi, hogy megváltozhatnak. Hiszi azt, hogy jobbá lehetnek, újjá lehetnek, teljesen újjá lehetnek. És mit ír még a végén? A harmadik kegyelem. Hogy győzhetnek. Győzhetnek. Ezek a vesztesek, ezek lehetnek a győztesek. A te vesztes életed lehet győztes élet is. Az Úr Jézus ezért tusakodik. Sokan ezért tusakodnak. Te elhalványodott életed győzelmes élet lehessen. Eszembe jutott, mikor a tusakodásról volt szó, mikor Jákob tusakodott az ő feleségeiért. Biztosan ezért sokan emlékeznek rá. 7 évig dolgozott a feleségéért, Ráhelért. Aztán, amikor letelt a 7 év, utána megkapta szépen Leát. Hát jó kis becsapás volt, és még 7 évig kellett dolgozni a Leáért. Miért dolgozott érte? Miért dolgozott vajon Ráhelért 7 évig? Azért, mert volt reménysége, hogy megkaphatja. Volt reménysége. Aztán, mikor letelt a 7 év, megint dolgozott 7 évet. Miért? Mert volt reménysége, hogy megkaphatja. Ez képletesen az Úr Jézusról és mi rólunk szól. Ez Jézus Krisztusról és az ő népéről szól. Ráhel Izrael népe itt a földön. Lea pedig mi vagyunk, akik nem izraeliták vagyunk, hanem pogányok. És az Úr Jézus lejött, hogy az Izrael népét megnyerje magának. Az igazi Isten választott népét. Nem őt kapta meg először, hanem megkapta először a pogányokat, az Úr Jézus, minket, a Leát. És miután minket megkapott, küzdött még értük. Küzd még mai napig értük, hogy megkapja őket is. És mit ír itt Jákob? Mit ír? Azt mondja, úgy tűnt előttem az a 7 év, mintha néhány nap lett volna. Miért? Mert annyira szerette. Annyira szerette Ráhelt. És tudjátok, kedves hallgatóim, az Úr Jézus ugyanezt mondja. Értetek, küzd! Értetek, szenvedett ott a kereszten, értetek, függött ott, értetek, mindent elviselt. És azt mondja, hogy úgy tűnt, mintha csak néhány másodperc volna lett volna nekem. Miért? Annyira szeretlek titeket. Annyira szeretlek titeket. Nem foglalkozok vele, hogy 3 óráig fügtem ott a kereszten. Nem foglalkozok vele, hogy hány óráig ostoroztak engem, meg meddig kellett hordanom nekem a töviskoszorút. Mert azok szegek, hát meddig álltak ki az én testemből. Nem foglalkozok vele. Olyan, mintha néhány másodperc lett volna. Miért? Mert szeretett téged. És mert tudta, hogy van esély rá, hogy megváltozhat az életed. Van esély rá, hogy egészen újjá legyen a te életed. Van egy tanítványom, és az édesanyja adventista gyülekezetbe jár, és gyakran beszélgettem vele régen, és elmondta azt, hogy amikor az első gyermekét várta, akkor elkezdett vérezni, és azt mondták az orvosok neki, hogy valószínűleg, hogy el fog menni a gyermeke. És elkezdett imádkozni az Istenhez, és azt mondta Istennek, hogy Uram, te kezedben van az életem, és ennek a magzatnak is az élete. Én azt kérem tőled, ha ez a gyermek a tiéd lesz, akkor maradjon meg a gyermek. De ha ez a gyermek ez nem lesz soha tiéd, akkor menjen el. Akkor ne legyen meg. Legyen most nálad rögtön. Eltelt 18 év. Szép 18 éves nagy hűdő gyerek lett belőle, az ő kis fiából megszületett. És ez a fiú, ez jár gyülekezetbe, de jár ugyanúgy szórakozni, meg mindenfele, olyan dolgokat is tesz, ami nem a jó útra visz. És egyszer leültettem maga mellé az anyja, és azt mondta, hogy fiam, te most így élsz, így gondolkozol, ezt meg ezt tartod jónak. De tudd meg, hogy amikor még akkora voltál, hogy szabad szemmel nem is lehetett talán látni, én vérezni kezdtem, és azt mondták nekem az orvosok, hogy meg se fogsz születni. Én meg azt mondtam az úrnak, hogy csak akkor szülessél meg, hogyha meg fogsz térni. Hát megszülettél, tudd meg, hogy meg fogsz térni. Úgyhogy menjél amerre csak akarsz, csinálj ezt, amit akarsz, de tudd meg, hogy Isten elől nem szökhetsz meg. Mert ezért születtél meg, hogy Istené legyél. Ez az egyetlen egy értelme az életednek, hogy Istené legyél. Ezért vagy a világon, hogy egyszer majd az ő kezében, az ő birtokában legyen az életed. Aztán elment ez a gyerek. Mi volt az anyja szívébe? Reménység. Miért? Mert bizonyos volt abban, hogy megváltozhat. Ugyanilyen bizonyos Jézus Krisztus a te életed felől, hogy jobbá lehet. Ugyanilyen bizonyos Jézus Krisztus a te életed felől, aki hallgatod Isten igéjét hétről hétre, olvasod az ő igéjét minden nap talán, meg fog változni a te életed. Meg fog változni. Ki fog cserélődni. Nem fogsz magadra ismerni. Olyan ember leszel, amilyennek soha nem álmodtad magad. Nem olyan, amilyennek eltervezted magad, amilyen jó szerettél volna lenni, hanem olyan, amilyennek Isten eltervezett téged. És a sokkal jobb mindennél. Mert az az igazi emberség. Az egy nemes emberi mi volt. Hogyan változhat meg az ember? Hallgatja Isten igéjét, és szemléli Jézus Krisztust. Gondolkoztam azon, hogy hogyan szemléltessem, kedves hallgatóim, nektek azt, hogy Jézus Krisztus mennyire szeret titeket. Mert ha meglátjátok Jézus Krisztus szeretetét, nem fogtok tőle tudni szabadulni. Egyedül, hogyha meglátjátok Jézus Krisztus szeretetét, az képes megváltoztatni a ti szíveteket. Nincsen olyan hatalom, nincsen olyan szónok, nincsen olyan semmilyen eszköz az ember birtokában, ami egy másik embert meg tudna igazán, gyökerestől, a velejétől fogva változtatni. Egyedül Jézus Krisztusnak a mindenek felett való szeretete. Aztán, mikor ezen gondolkoztam, egy történetet olvastam, ami egy kisgyerekkel történt meg, és nekem ez mutatta be legjobban Jézus Krisztus szeretetét. Az arról szól ez a történet, egy osztályteremben játszódik, hogy egy tanító néni a kisgyerekeknek felolvasta a tücsök és a hangya történetét. Ismeri mindenki, ugye, hogy a tücsök az hegedülgetett egész nyáron. A hangya meg szorgosan rakta el a morzsákat, ugye, hogy legyen télen betevő falat. Hát igen, ám, de eljött az ősz meg a tél. Hangya tele volt kajával. Tücsöknek nem volt semmije. És itt abba hagyta a tanító néni a mesét. És azt adta a házi feladatnak. Na gyerekek, fejezzétek be a történetet. Hát eltelik, nem tudom mennyi idő, jönnek következő órára, és jöttek a változatok. Kemény fiúk, igazság, érzettel azt írták. A tücsök az megpusztult, nem volt nekik semmi ennivalója, mert a hangya nem adott neki egy morzsát se. Hangya meg vígan élt, és élvezte a munkája gyümölcsét. Ezek voltak a kemény nagy legények. Mindenki kapja meg a jussát, ugye? Amit érdemel. Ez az emberi földi igazságszolgáltatás. Aztán voltak a szelídebb lányok, azt mondta, hogy hát azért a hangyácska nagyon rendes volt, mert azért adott morzsácskát a tücsöknek is, aztán megmenekült végül is, szűkösen éltek, de megmenekült a tücsök is, a hangya is azért megmenekült, és a következő nyáron már mind a ketten együtt dolgoztak, és néha még szabadidőben a tücsök muzsikált is a hangyának. Hát nagyon kedves történet. Aztán volt egyetlen egy kislány, aki nagyon érdekes módon úgy fejezte be a történetet, hogy a hangya az minden morzsáját odaadta a tücsöknek, a tücsök az megmenekült, a hangya meg éhen halt. És rajzolt oda egy keresztet. Na ezt tette Jézus Krisztus. Ezt tette Jézus Krisztus. Ő gyűjtögetett, dolgozott egész életében, mióta megteremtette a világot. Ő munkálkodott, amíg te hegedültél. Amíg te henyéltél, amíg te loptad a napot. És mikor ezt a történetet hallottam, annyira magamra vettem. Mert én amíg trombitálgattam, amíg zenélgettem, amíg éltem a világba az életemet kényem, kedvem szerint, mit csinált az Úr Jézus? Gyűjtögetett nekem. Gyűjtögetett nekem ott fönn a kereszten. Szét volt tárva a keze, és azzal dolgozott. A széttárt kezeivel dolgozott. Olyan szép munkaruhája volt az Úr Jézusnak. Szép sapkája volt tövisből. Kezén is gyönyörű kesztyű volt vasszegből, ugye? Meg volt rajta talán egy vörös palást, oldalába dárda, ez volt az ő munkaruhája, és érted dolgozott, meg értem. És aztán, amikor elvégezte a munkát, betakarította a mennyei javakat, akkor mindent odaadott neked, az életét. Mindent odaadott, hogy te megmenekülhess, azért. És ő meg belehalt. Ugye milyen érdekes? Egy kislány, egy egészen pici kis iskolás kislány megvilágította az egész Bibliának a lényegét. Így szeret téged az Úr Jézus. Mindenét odaadta. Ő gazdag lévén szegény élet, hogy te az ő szegénysége által meggazdagodjál. Mindent odaadott. Mindent. Semmi nem maradt, ami az ő birtokába lett volna, hanem mindent átadott neked. És most rajtad a sor, hogy gazdálkodj vele. Hogy gazdálkodsz Istennek ezzel a nagy kegyelmével? Mikor tudod, hogy Isten ennyire szeret, mit kezdesz ezzel? Éled ugyanúgy tovább a pocsolyába az életedet? Éled ugyanúgy az életedet, ahogy neked tetszik? Mész a bevásárlóközpontokba, hallgatod az ilyen-olyan zenéket? Nézed a tévében a mindenféle szennyet? Ugyanazt szajkózod, amit a rádióban kimondanak? Ugyanazt elismételd, amit a kollégáid mondanak a munkahelyen? Ugyanazzal van tele a szíved, a szád, minden gondolatod, mint minden olyan embernek, aki soha nem hallotta Jézus Krisztus kegyelmét? Vagy te teljesen újjá lettél? Te teljesen mással vagy betöltekezve? Csordultig vagy Jézus Krisztus szeretetével? És azt mondod, én nem tudok más tenni, mert engem Jézus Krisztus annyira szeretett, mindenét odaadta, éltem. Én csak szeretni tudom őt, és úgy tudok élni, ahogy ő mondja. Milyen ember vagy te? Ha Jézus Krisztusnak átadod a te életedet, kősziklán lesz a te életed. Kősziklán lenni azt jelenti biztonságban lenni. Ha Jézus Krisztusnak nem adtad át a te életedet, ha nem hiszed el, hogy ő szeretett téged, ha nem hiszed el, hogy neked kéne ott függni a kereszten, és ő függött helyetted, nincs biztonságban az életed. Advent van. Azt várjuk, hogy Jézus Krisztus visszajön. Ha visszajön Jézus Krisztus, azok, akik az övéi, soha nem fognak meghalni. Ez nekem úgy megmelengeti a szívem, azért, mert milyen jó az, hogyha nem halok meg. Nem kell félnem a haláltól. Nem kell semmi olyan dologtól rettegnem. Mi várott rám? Egyszerűen csak ott leszek a mennybe. De te, aki nem hiszel Jézus Krisztus beszédében, megingatható vagy, nem vagy meggyőződve róla, veszélyben az életed. Nincs kősziklán az életed. Jézus Krisztus egyszer mondott egy olyan példázatot, hogy bölcs az az ember, aki az ő életét, az ő házát a kősziklára építette. Mert jött az árvíz. Jöttek a szelek, fújtak azok a szelek, meg mindenféle cunamik jöttek, és az ő élete megmaradt a kősziklára épített házon. De bolond az az ember, aki hallja Jézus Krisztusnak az igéit, amit én is most mondok nektek, és mégse teszi meg, és mégse engedelmeskedik, és mégse akar megtérni, mégse akar hinni, az nagyon nagy veszélyben van. Miért? Azért, mert az olyan lesz, mint aki a homokra építette a házát, mert ott is jöttek a szelek, fújtak azok kegyetlenül, és jöttek mindenféle esőzések, és elmosták az egészet. Egyszer úgy képzeltem el, nem egyszer, sokáig úgy képzeltem el ezt a dolgot, hogy van egy hatalmas nagy óceán, és van rajta két sziget. Az egyik az egy gyönyörű, olyan, mint a Bahamák, homokos tengerpart, azurkék, minden, pálmafákkal. Na ez a homok. Nagyon kívánatos. Nagyon kívánatos ott lakni. Igen ám, de ez a homokos szigetecske, ez el fog tűnni. Aztán meg van egy másik sziget, amely kopár, zord, csak sziklák állnak ki az óceánból, ez pedig az Úr Jézus. Hát ha ilyen jó megkülönböztethető lenne ez a dolog, akkor azt gondolom, sokan a sziklára építenék az életüket, de nem így van. Nem ilyen jól megkülönböztethető. Egyszer a Discovery Channel-en volt egy műsor, és ott mutatták be, hogy hogyan építették New Yorkban a felhőkarcolókat. New York az ott van az óceán szélén, szigeteken, és ott, hát agyagos, gondolom, az óceán hordalékától agyagosodott a föld, ahova felépítették azt az óriási nagy világváros, talán a világnak a főváros, azt is lehetne mondani. És úgy építették fel azokat a monumentális felhőkarcolókat, hogy rengeteg számtalan 50-60 méternyi nagy lukat fúrtak bele az agyagos, iszapos, földes talajba, egészen addig, amíg meg nem találták ott alatta valahol 50-60 méter mélyen a kősziklát. És És mikor ezt hallottam ebben a műsorban, akkor leesett a tantusz, hogy ugyanígy van a mai világban. Nem úgy van, hogy nagyon jól lehet látni, hogy itt a kőszikla, erre kell építeni az embernek az életét. Itt meg a homokostala, ide azért ne építsd az életed, mert jöhet valami rossz, akkor el fog sodródni. Nem így van. Mindent homok és iszap borít. Olyan a egész világ, mint egy sivatag. Ezért mondják sokszor az emberek azt, hogy sivár az életem. Miért? Mert mindig csak a sivatagot látják. Csak a felszínt. Csak a felszínt kapirgálják. Aztán vannak becsületes lelkek, akik azt mondják, hogy belátom, hogy ez az élet nem jó, amit élek. És elkezdenek kapirgálni lefelé. Elkezdenek ásni. És elkezdik keresni a kősziklát. Ásnak. De sajnos a homokban rengeteg homokrög van. Rengeteg agyagdarab. Rengeteg kavics. És mikor ezek a őszinte lelkek, akik már belátták azt, hogy nekem ez az élet, ez nem jó, ez egy embertelen élet, és elkezdtek ásni, fognak véletlenül egy kavicsot, egy rögöt, azt hiszik, hogy ez a kőszikla, és elkezdik ráépíteni az életüket. Mik lehetnek ezek a rögök? Ezek lehetnek a jó erkölcs, a vallásos háttér, jó magatartás, a tudás, és sorolhatnám sok-sok jó dolog. Ez mind el fog sodortatni. Ez mind el fog tűnni, el fog pusztulni. 2 évvel ezelőtt volt egy előadás az iskolánkba, ott is bevezették ezt a minőségbiztosítási rendszert, az, hogy a tanárokat is ilyen kategóriába sorolják, meg minden, hát, hogy ki tudják mutatni azt, hogy a iskola az egy jó minőségben működik. És hosszú órás előadásokat kellett végighallgatni az értekezleteken, végigszenvedtem. De ami a legszörnyűbb volt az egészben, az, hogy miközben hallgattam ezt az összes előadást, tudtam, hogy az egész értelmetlen. Miért? Mert úgy kezdte az előadó, a neves professzor, a mai társadalmunk, a tudás alapú társadalom. Itt akkor összecsuktam volna mindent, és mondtam, jó, akkor mehetünk haza, mert össze fog omlani az egész. Mert ha a tudás az alap, az nagy hiba. Mert minek kell az alapnak lenni a társadalomnak? Jézus Krisztus beszédének. Az meg fog állni. Bármi másra épített fel az életedet, a te nagy eszedre, a tudásodra, tapasztalatodra, bármilyen jó tulajdonságodra, össze fog omlani. A mai társadalom, amit élünk, össze fog omlani, mert nem Jézus Krisztusra építkezik, hanem a tudásra. 40 évvel ezelőtt mi történt? Vagy 50 évvel ezelőtt? Elkezdték a szocializmust kiépíteni hazánkban, és azt mondják, hogy ez az alap. Mi történt 40 évvel később? Összeomlott, mert rossz volt az alap. Minden összeomlott, mert nem jó az alap. Biztonságban van a te életed, kedves hallgatóm. Mire építed a te gondolataidat? Mire építed a jövődet? Jézus Krisztus beszédére? Vagy valami egészen más dologra? Elhatoltál már egészen odáig a kőszikláig, vagy megakadtál egy görönynél, és ott fuldokolsz a sok homokban, és igazából egy idő után nevetséges leszel. Mert azt fogod hirdetni, hogy én megtaláltam az igazit, de akik látják körülötted az életedet, azt fogják mondani, hogy te még nem találtad meg. Te még nem találtad el. Neked még ásni kell. Neked lejjebb kell menned. Neked meg kell, hogy gyökerezzél. Megváltozhat az életed. Megváltozhat az életed a mai napon. Egészen lemehetsz oda a sziklára. A mai napon azt mondhatod, Uram, én mostantól kezdve neked szeretnék élni. Uram, én mostantól kezdve nem akarok valami rögre építkezni. Nem akarok hamis isteneknek szolgálni. Téged szeretnélek követni, mert szerettél engem. Változzon meg az életetek. Amen.